fönnállva kövessük Isten igjének az olvasását az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetéből, az első verstől. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Amikor együtt volt velük, megparancsolta nekik: ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízbe merített, ti pedig nem sokára Szentlélekbe merítettek meg. Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított fel újra a királyságot Izraelnek? Így válaszolt: nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhőt akarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég fele, ímé két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta: galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki fölvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Ezután visszatértek Jeruzsálembe az olajfák hegyéről, amely Jeruzsálem közelében van, egy szombatnapi járóföldre. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva, mégpedig Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, az Alfeus fia, Simon, az Zélóta és Júdás, a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Imádkozzunk! Urunk, köszönünk mindent, amit szemünk láttára teszel. Tudomásul veszük alázattal, hogy fenséges dolgaidból mi vajmi keveset értünk meg, ha látjuk is. És éppen a látott meg hallott dolgok azok, amik igazán nagy kihívást jelentenek nekünk, hiszen magyarázatot keresünk ezekre, és az érzéki világban nem találunk magyarázatot rájuk. Köszönjük mégis, hogy Jézus Krisztusban a szeretetedet és kegyelmességedet láthatóvá tetted. Közel jöttél az emberhez, a nyelvünkön beszéltél hozzánk, és így mutattad be azt az életformát, amire minket is meghívtál. Köszönjük, Urunk, hogy tanulja lehettünk az ő halálának is, hogy kínos szenvedést vállalt helyettünk és érettünk, és ha nem is láttuk a föltámadást, a föltámadottal találkozhattunk, és hogy személyes kapcsolatban élhetünk a megváltóval. Fenséges dolgaidat mi nem értjük, Urunk. A tanítványokkal együtt fejet hajtunk hát előtted, és imádunk téged. Erre képesek és készek vagyunk most, mert szereteteddel minket kerestél meg, mert Jézus Krisztusban nekünk küldtél megváltót, mert a halál fölött életünk győzött ő, mert nekünk ment el helyet készíteni a mennybe, mert ő, ami közben járunk, örökké üdvözítünk, az Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy most is beszél hozzánk, köszönjük, hogy ismerhetjük az ő hangját, köszönjük, hogy most is érthető módon szólít meg minket, és hogy érezhetjük az ő jelenlétét. Közelsége örömeivel áld meg minket, most Urunk, kérünk a te igédben is. Amen. Lukács nem volt ott a mennybe menetel szemtanúi között, viszont mindkét írásának az elején nyomatékot helyez arra a tényre, hogy ő utána járt a dolgoknak. Szemtanúkat hallgatott meg, és az ő megfigyeléseiket, emlékeiket gyűjtötte össze, kizárólag csak azt írta le, aminek tüzetesen utána járt. Megváltunk földi életének négy nagy eseménye közül, különös módon kiemelkedik az ő mennybe menetele. különösen is az utóbbi hetekben gondolkoztam el ezen, hogy nem helyes az, hogy kizárólag csak a keresztre feszítésre, a kereszten történetekre helyezzük a hangsúlyt, bár abban csúcsosodott ki Jézus földre jöveteljének a lényege, ami ott történt, de ő világ üdvözítője volt már megszületésekor. Nem kizárólag a megváltói halálra vonatkozik az ő üdvözítő munkája, hanem földi életének az egészére is. Világosságául jött a világnak, és fontos esemény volt úgy az ő születése, mint az ő mennybe menetele. Születésének a tanúi a szülők voltak, József és Mária. Kicsit később, órákkal később a pásztorok. Természetesen a mennyei lények. Amit ők láthattak, az egy nagyon természetes esemény volt. Minden apa és anya, azután a közvetlen családtagok láttak ilyet többet, mint mi látunk, amikor egy gyermek jön a világra. Születése körül a fogantatás és a közvetlenül azt megelőző események, azok, amik természet fölöttiek, amiket tudjuk nagyon jó, hogy Mária sem értett, József sem értett, tudjuk, hogy a tanítványok sem értettek, az őskeresztény gyülekezet is sokat vívódott ezzel a kérdéssel, hogy hogyan is lehet az, hogy ő ember is, meg Isten is. Hogyha Isten, akkor hogyan jött ebbe a világba, hogyan lépett be ebbe a világba, és hogyan kell megértenünk az ő születésének, fogantatásának és születésének a lényegét. Szóval, amit láttak a szemtanúk az Úr Jézus születéséből, az egy nagyon természetes esemény volt, úgy született, mint akármelyikünk itt. Az előzmények voltak a természet fölöttiek. És mi már értjük az apostolok tanítására figyelve az okokat az előzményeknél. Azután ott van az Úr Jézusnak a halála. A halálának a tanúi voltak azok, akik azt okozták közvetlenül, döntésükkel, cselekedeteikkel, a katonák, és az a tömeg, akik fölkísérték őt a Golgota hegyére, köztük az asszonyok, néhány a tanítványok közül, akik odáig bátorkodtak. Kínos volt az ő halála, de nem csak mint ember szenvedett, hanem Istenként szenvedett értünk, és megint csak bár látták az ő halálát, valahogy beleérezhettek az ő kínjaiba és fájdalmába, hiszen a fájdalma, amit a korbácsütések okoztak, a megalázott helyzet, az a sok verés, az a sok ütlegelés, a fáradtság, azok ismerősek nekünk is, ezek a fájdalmak, de halálának a titkába tulajdonképpen csak azok kóstolnak bele, akik Jézus Krisztussal hit kapcsolatban élnek. Ha látták is, azok, akik ott álltak a kereszt körül, azok közül nagyon kevesen értették meg azt, ami ott történt. A Szentlélek segítségére volt szükségük, hogy ő rámutasson bűneikre, és megértesse velük, hogy mindaz, ami ott történt, helyettük, életük és miattuk történt. Hogy e célból jött el Isten erre a világra Krisztusban. Föltámadás a következő nagy esemény. Föltámadásának szemtanúja, emberi szemtanúja nem volt. A föltámadottal találkoztak több mint 500-an, de annak a pillanatnak, amikor megmozdult a test, abban a pillanatban, amikor átváltozott a test, eltűnt a fizikai, és megjelent a mennyei dicsőséges test, emberi szemtanúja nem volt. Érdekes, hogy hitünknek ez a legnagyobb titka, az evangéliumnak ez a nagy alapja, rejtély marad minden ember előtt. Valamennyien részesei leszünk majd, ki kell várjuk, hogy megértsük a föltámadásnak a titkát. Mennybe menetelét viszont megértette mindenki, aki látta. És Lukács erre teszi a hangsúlyt. Lukács volt a legképzettebb az evangéliumok írói közül, aki nagyon jól beszélte, értette, írta a görög nyelvet. És ugyanakkor értette az embereknek a gondolkozását is. Nem csak az kell, hogy valaki értse a nyelvet, hanem hogy értse, hogy hogyan kell azt átadni azoknak, akik azt a nyelvet beszélik. És Lukács választékosan, gyönyörűen, színesen írja le az eseményt, az Úr Jézusnak a mennybe menetelét. Négy igét, most mint nyelvtani formulára utalok, négy igét használ, amivel leírja ugyanazt az eseményt. És mindegyiket szándékkal és okkal használja, és ezeket szeretném most sorba venni, hogy ezeknek a jelentőségét, ha kicsit megértjük, akkor magunk is oda tudjuk képzelni önmagunkat, és szinte úgy lelkileg szemtanúi vagyunk annak, ami ott történt. De mielőtt a mennybe menetelről esne szó, nézzük csak, hogy mit tett az Úr Jézus föltámadása után. Azt olvassuk, hogy a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak. A misszió parancsot kihirdette nekik föltámadása után, hogy az lesz a dolgotok, hogy az evangéliumot meghirdessétek. Ez lesz a ti életküldetésetek, de ezt nem tudjátok ellátni, mert ez nem elég a szó. Ehhez erőre is szükség van. Az evangéliumnak a lényege az nem a hang csatornáin kerül szívtől szívig, hanem a Szentlélek viszi el lélektől lélekig. És azt mondja az Úr Jézus, hogy szükségetek lesz erre az erőre, akit majd én elküldök, pünköskor, 2 hét múlva, 10 nappal az ő mennybe menetele után történt ez akkor konkrétan, töltetett ki a Szentlélek, hogy alkalmassá tegye az apostolokat arra, hogy az evangéliumot meghirdessék úgy, olyan sorrendben, olyan rendben, azokkal a módszerekkel, ahogy az Úr Jézus azt a nagy missziópalacsban elmondta nekik. Azután meggyőzte őket, olvassuk a 3. versbe az ő létéről, az ő életéről. Hogy akivel beszélnek, az nem egy szellem, hogy akivel együtt étkeznek, az nem egy látomás, hanem ő egy valóságos életet élő személy itt most közöttük. Megdicsőült testben jelent meg föltámadása után, ezt mondják az evangélisták, ami azt mondja, hogy a világnak a törvényszerűségeit, a természet törvényszerűségeit lépten nyomon átlépte az Úr. De ugyanakkor étkezésében, ahogy beszélt velük még 40 napig, hogy megjelent közöttük, újból és újból bizonyítékát adta annak, hogy ő nem egy szellem, hanem valóságos testben van ott, valóságosan közöttünk. Erről meggyőzte őket. És érdekesnek tartom azt is, hogy a 3. vers végén kihangsúlyozza Lukács, hogy az Úr Jézus kizárólag az Isten dolgairól beszélt velük. Isten országának a dolgairól beszélt velük. Mi ennek a jelentősége? Abban látom ennek a jelentőségét, hogy ő maga is érezte, hogy meghatározott időt tölt most már csak a tanítványokkal. És ezekben a napokban nem futott a másra, ő maga nem engedte meg magának azt, sem a tanítványnak, hogy más témákba kezdjenek, mert másról beszéljenek, hanem amit át lehetett adni ezeknek az embereknek, ezeknek a férfiaknak, azokat 40 napba sűrítve Isten országlásáról az Úr Jézus fontosnak tartotta átadni. Utána fölkészítette őket elmenetelére és a Szentléleknek az eljövetelére. És akkor nézzük a 9. versből. Tőle olvastuk, hogy miután azt mondta, szemük láttára felemeltetett. Ez az első ige, amit Lukács használ. A következő az lesz, hogy felhő takarta előtt, ez is a 9. versben. A 10. versben azt olvassuk, hogy távozása közben, ez egy melléknév igenév, és azután a 11. versben pedig az, hogy felvitetett tőletek a mennybe. Ez a 4 ige forma írja le az Úr Jézusnak a mennybe menetelét. Az első az, hogy felemeltetett. Érezzük, ugye, ahogy halljuk ezt a szót, hogy felemeltetett, hogy ez azt jelenti, hogy a tanítványok szeme láttára, bár nem látták az erőnek a forrását, egy erő hatott az Úr Jézusra, ami fölemelte őt. Nyoma sem volt annak, hogy az Úr Jézus erőlködött volna, hogy ott hagyja őket. Hogy neki rugaszkodott volna, hogy elmenjen, hanem kívülről egy erő hatott rá, és az erő emelte föl őt a mennybe előlük. Lukács erre helyezi a hangsúlyt az első igénél, amikor az Úr Jézus mennybe meneteléről szól. Hogy a tanítványok tanúi voltak annak, hogy Jézus elmondja, amit elmondott, azután kimegy velük Betániáig, olvassuk Lukács evangéliumában, és amikor ott még beszélgetnek, egyszer csak valamiféle erő hat rá, és az erő elemeli közülük. Mi ez az erő? Ki ez az erő, aki rá hatott? Ez a láthatatlan erő, ami Jézusra hatott. Az Atyának az ereje, aki föltámasztotta őt a halálból, aki életet adott neki halálát követően. Most ez az erő, ez a szeretet, ez a bölcs döntés magához emeli az Úr Jézust. Tudatosan döntött földi életének minden napján. Zsidókhoz itt levélben azt olvassuk, hogy harcolt ezért önmagával, hogy engedelmeskedjen az Atyának. Azok mind ott aktív döntései voltak neki, hogy az Atyának az akaratát teljesítette. De amikor elvégezte a munkát, föltámadása után 40 napon át még tanította a tanítványokat arról, amiről tanítani kellett, Lukács azt mondja, hogy de kizárólag az Isten országának a dolgairól beszélt, azután mondta nekik, hogy most én elmegyek, és azután várjatok, mert elküldöm a Szent Lelket, aki majd erőt ad nektek, hogy folytassátok a munkát, ezzel elvégezte minden feladatát. És ahogy elvégezte minden feladatát, ahogy az atya nézte, ahogy teljesíti az ő akaratát a fiú, amikor el lett végezve 100%-ig tökéletesen minden, akkor ez a hatalmas erő, ez az isteni erő benyúlt ebbe a világba, és kiemelte őt ebből a világból. Érdekes elgondolkozni rajta, hogyha, ha mint ember, szeretett mester, aki a tanítványokat úgy szerette, és az embert úgy szerette, hogy kész volt az életéről lemondani érte, hogyha ő dönthetett volna, vajon nem akart volna többet itt maradni velük? Ő, aki látta értetlenkedéseiket, hallotta kérdéseiket, egészen közelről ismerte őket, vajon nem akart egyet, kettőt, három, négy nappal tovább maradni, hogy elmagyarázza nekik, hiszen ahányan voltak, annyifélék voltak. Az atya úgy döntött, hogy elvégezte a munkát. Amiért küldtelek, azt teljesítetted, fiam. És benyúlt ebbe a világba, és kiemelte őt. Ez az első kép, ez az első igazság, amit Lukács meg akar értetni velünk, hogy amikor próbáljuk elképzelni, hogy mi történt ott. Ebben a mozzanatban, hogy ő fölemeltetik, benne van az, hogy az atya igazolta az ő életét, elvégzett mindent, amiért küldetett, és most az atya kiemeli ebből a világból, fölemeltetett. Ez az első ige, amit Lukács használ, amikor leírja az Úr Jézusnak a mennybe menetelét. A következő, ugyanebben a versben, ez, hogy felhő takarta el őt a szemük elől. Felhő takarta el őt a szemük elől. Az Úr Jézus mennybe meneteléről van szó, de most ebben a mondatrészben arról beszél, hogy mit tesz a felhő. Gondolkozzatok el ezen. Az Úr Jézus mennybe meneteléről van szó, de most az aktívan cselekvő részes ennek az eseménynek nem Jézus Krisztus, nem az atya, hanem a felhő. Felhő takarta el őt szemük elől. Na mit mond ezzel Lukács? Az a kép, amit használ, tulajdonképpen úgy is fordítható, hogy felhőn ülve távozott. Azért nem látták egy idő után őt szemükkel, mert a felhő eltakarta. Ahogy Jézus fölemeltetett, felhőt láttak alatta, mint aki felhőn trónol, úgy távozott. A Szentírás következetesen példánkra használja a természet törvényszerűségét, hogy az egész teremtett világ Isten szolgálatára áll. Hogyha kezetek ügyében van a Biblia, érdemes Péter második leveléhez lapozni, és annak a legvégéhez, Péter második leveléhez, ahol éppen ezen van a hangsúly. Példánkul mutat a teremtettségre Isten Szent Lelke, hogy okuljunk Isten világának arról a részéről is, amit ugyancsak ő teremtett, amit nem áldott meg azzal a felelősséggel és szabadsággal, hogy dönteni tudjon a tekintetben, hogy teljesíti akaratát, vagy nem teljesíti akaratát. És amikor ezekre a jelenségekre utal, akár a Zsoltárokban Dávid, vagy majd itt, ahogy felolvasom Péter az ő levelében, mindig azt hangsúlyozzák ki, hogy figyeljünk oda, hogyha a teremtettség ilyen készséggel szolgálja az alkotót, akkor mennyivel nagyobb a örömmel és készséggel kell nekünk szolgálnunk őt, akik e tekintetben dönthetünk. Erre teszi a hangsúlyt. Az Úr Jézusnak az eljöveteléről ír itt Péter a második levelének a végén, és azt olvassuk a 8. verstől, hogy az az egy azonban ne legyen elrejtve előttetek, szeretteim, hogy az Úr előtt egy nap annyi, mint ezer esztendő annyi, mint egy nap, nem késlekedik az Úr az ígérettel, amit egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. De el fog jönni az Úr napja, mégpedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak. Amikor mi ezt a szót olvassuk, hogy elmúlnak, azt gondoljuk, hogy valami erő hat rájuk, és megadják magukat. Majd később kiderül, tudatosan föladják a létüket. Mármint az egek, majd mindjárt látjuk. Az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta levő alkotások is megégnek. Mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnetek, akik vágyjátok és siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Azt gondolom, hogy elég egyértelmű ez. Azt mondja Péter, hogy nézzétek csak már az egeket, hogy megadják magukat, föladják magukat. Azt a képet használja, hogy úgy föltekerik magukat, mint amikor a szőnyeget a tisztítóba vitték régen az asszonyok, és föl kellett, hogy hengerítsék, azután férjüknek a vállára tették, hogy kivigye a házból. És amikor az Úr Jézus jövetelére készül a világ, akkor az egész teremtettség így föladja magát. Összerándul, hogy helyet adjon neki. És azt mondja Péter, hogyha ezek így várják az ő eljövetelét, akkor mit kell nektek tennetek, akik ismeritek őt, akik hisztek benne, akik magatok is várjátok őt? Mennyire oda kell figyelni, hogy szent élettel várjátok, hogy ti, akik e kérdésben dönthettek szabadon, mert hogy Isten az ember fölruházta ezzel a képességgel. Mennyivel fontos, hogy tudatosan és készséggel várjátok őt. Visszatérve tehát az Úr Jézusnak a mennybe meneteléhez, a következő iga, amit Lukács evangélista használ, az, hogy mintha a felhők alányultak volna, és segítenék őt megdicsőlésében, mennybe menetelében. Felhőt akarta el őt az ő szemük elől. És mondom, ennél a kérdést azon kell elgondolkoznunk, hogy mi, akik e kérdésben dönthetünk, a vele való viszonyunkban, hogy akaratának engedelmeskedünk-e, mutatunk-e ilyen készséget az ő szolgálatára? A következő ige, amit Lukács használ, a 10. versben van, ez egy melléknév tulajdonképpen, és majd mindjárt rátérek, hogy miért fontos, ami távozása közben feszülten néztek az ég fele. Két melléknévvel illusztrálja azt, ami történt. Melléknév az egy olyan a szófaj, ami minőséget ír le. Azt látjuk, hogy Jézus távolodik. Azt mondja, hogy ha Jézusra gondolunk, ha azt kérdezitek, hogy ő most hol tart, egyre távolodott. Ahogy ezt el tudjuk képzelni, egyé kisebbé vált, már alig látják őt. És ahogy távolodik ők, a tanítványokban egyre nő a feszültség. Távolodó Krisztus, feszülten utána néző tanítványok. És ez a kettő együtt. Próbáljátok elképzelni ezt a helyzetet, hogy akit az előbb még érinthettek a kezükkel, akihez beszéltek, egyre távolabb van tőlük, szinte nyújtózkodnának utána, egyre nagyobb a feszültség bennük. Ezzel a két melléknévvel Lukács azt írja le, hogy miféle szeretet, miféle összetartozás jött létre a mester és a tanítványok között. Hogy ahogy távolodik, egyre nő a feszültség bennük. Egyre inkább érzik azt, hogy nincs már velünk, hogy magunkra maradtunk. Jaj, mi lesz ezután? Mit is mondott? Jól emlékeztünk? Tudjuk, hogy mit kell majd tennünk, mert már a szavunk, a hangunk már nem ír el hozzá. Távolodik az Úr, egyre nő a feszültség a tanítványokban. Azt kérdezi tőlünk, ennél a pontnál ez a történet, ezt kérdezte tőlem, hogy értékelem az ő közelségét. Amikor a szavát hallom, amikor áldásaival szeretget engem, amikor tudom, hogy itt van egészen közel hozzám, értékelem-e ezt? És azután ez majd segítségem lesz, hogy vágyódjak utána, hogyha valami folytán én távol kerültem tőle, mert ő azt ígérte, hogy én minden nap veletek vagyok a világ végezetéig, de bizony vannak olyan napjaim, meg tudom nektek is testvérek, amikor úgy érezzük, hogy távol van tőlünk az Úr. Ez nem azért, mert ő ment el, fizikailag elment, hanem mert mi távolodtunk el tőle. Érzem ezt a feszültséget, segít ez a feszültség abban, hogy visszataláljak az én Uramhoz, vagy pedig mindegy. Vagy olyan kapcsolatban idézőjelben élek vele, amihez mindig elő lehet venni a Bibliát, mindig el lehet mondani egy imádságot, mindig el lehet énekelni egy éneket. Ez egy olyan nagyon laza, nagyon felszínes, vallásos kapcsolat. Amikor bűneim elszakítanak tőle, akkor érzem ezt a feszültséget, hogy ó, Uram, hol vagy? Meddig késel Jézus, ahogy megénekelték ezt az énekírók? Hol késel Jézus? Mikor láthatlak téged legközelebb? Úgy vágyodom utánad. És ezt a vágyódást pendíti meg Lukács itt ezzel a képpel, hogy ő távolodik tőlük, és egyre nagyobb a feszültség bennük. Ez a kettő mindig együtt van, hogy Uram, ha nem a te közelségedben vagyok, ha nem veled vagyok, akkor félek. És ez a félelem, ez az aggódás kellett, hogy átjárja a tanítványokat. És után befejezésül a 4. ige, amit Lukács használ, a 11. versben található, ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe. Itt is azon van a hangsúly, hogy valaki úgy döntött, hogy elveszi tőletek. de felvitetett tőletek a mennybe. Hogy ez neki javára van. Neki jobb az, hogy ott van. Valaki jót tett vele azzal, hogy elvitte tőletek. Az a fajta hangulat van emögött, a kép mögött, amit a repülőtéren valahányszor csak szeretteinket kikísérjük, átélünk. Akik mennek haza. Hogy fölülnek a repülőre, és tudjuk, hogy nekik jobb, mert ők hazamennek. De ez nekünk fáj. Szóval az egyik szemünk sír, a másik meg nevet. Mert tudjuk, hogy az út, amire ők elindulnak, az egy nekik javukat szolgáló út, hogy hazamennek szeretteikhez, a többiekhez, ahol egyébként is élnek, ahova valók. Felvitetett tőletek, de viszont elvétetett tőlünk. Értitek ezt a feszültséget? Ezt a képet használja itt Lukács. És itt arra utal, hogy az atya megdicsőítette őt. Hogy az a 33 év, amit ezen a földön emberi testben élt a megváltó, ez egy nagyon szegény lét volt. Pontosan ezt a kifejezést használja a Filippi 2-ben Pál apostol, hogy a menny gazdagságához képest és dicsőségéhez képest ez egy üres élet volt neki, amit ő maga önként vállalt, megüresítette önmagát, értünk az Úr. De az atya megdicsőítette, megjutalmazta, hazafogadta, hazavárja, hazaemelte őt közülünk. És a tanítványokban a Szentlélek ezt a kérdést is így eldöntötte, és megnyugtatta őket afelől, amennyire meg lehet embert a gyászában, az elválás fájdalmaiban nyugtatni, hogy ahova ő megy, az neki javára van. Az az ő felmagasztalása, az az ő megdicsőülése, az az ő megkoronázásához vezet. Ő megy az atyához, és majd leül az atyának a jobbján, és onnét folytatja az ő üdvözítő munkáját, és közbenjárunk lesz nekünk. A menny dicsőséges környezete, méltó ő hozzá, nem ez a sáros földgolyó, amit vállalt, hogy szolgánk legyen, és megváltunk legyen, és itt meghaljon értünk. Ő Isten, és az ő országa, a menny dicsősége, az a környezet, ami hozzáillik, nem az a test, amit magára vett, én értem meg, érted. Szóval tanítvány, örülj annak, hogy a megváltó, akit szeretsz, oda megy arra a helyre, ami az ő otthona, elvétetett tőlünk, fölemeltetett tőlünk. És a tanítvány ennek örül. Azért örül neki, mert tudja, hogy most az atya jobbján van, és közben jár érettünk. Hogy van szószólónk az atyánál, hogy a kegyelem királyi székéhez nyitott nekünk utat, hogy szabad bejáratunk van a szentek szentjébe, azért, mert aki itt volt, helyettünk itt meghalt, az most ott van, és a mi javunkra munkálkodik. Bár fáj az elválás a tanítványnak, örül annak, hogy fölemeltetett tőlünk. Na, ezzel a négy igével festi meg ezt a képet Lukács evangélista, hogy az evangélium tisztaságával lássuk azt, ami a mennyömetelkor történt. Még egyszer tehát. Szemük láttára történt, ennek tanúi voltak. A Szentlélek nagyon odafigyelt rájuk, hogy ezt megértsék, és még hogy azok is megértsék, akik majd erről olvasnak. Fizikailag nem lehettek ott, mint mi sem. És ezzel a négy igével, hogy fölemeltetett, hogy az atya belenyúlt a világ eseményeibe, újra rátette kezét a fiúra, és most fölemelte magához, mert ő úgy döntött, hogy a fiú elvégezte a munkát. Semmiféle emberi kötődés, vagy Isten szeretete közvetítette kötődés nem tarthatja Jézust már itt. Hát egyébként ő maga mondta, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Tehát az atya magához emelte. Azután a felhőknek a szerep, hogy a teremtettség is ott áll, és örömmel szolgál az üdvözítés munkájának ennél a lépésénél most, ennél a lépcsőnél, hogy a felhők úgy alá úsznak, és szinte emelik őt el a tanítványok szeme elől. Azután a távozás, hogy ahogy ő távozott, hogy egyre távolabbul látják, már erősen kell nézzenek, hogy csak lássák azt az apró pontot, egyre nő a szívükben a feszültség. Feszülten nézik az eget. Hova tűnt ő? Mi lesz velünk ezután, ez a kettőség? És negyedszerre felvitetett tőletek. Az atya megdicsőítette őt. Kérdezheti valaki, hogy hát akkor hogy is van az, hogy megígért, hogy minden napon veletek vagyok a világ végzetéig. Jelenti először is azt, hogy rajtunk a szeme. És ő Isten. Nem kell, hogy fizikailag itt legyen közöttünk, itt üljön ezekben a padokban, hogyha ha az ő szíve, hogyha az ő szeme rajtam van, akkor ő tud rajtam segíteni. Veletek vagyok a világ végezetéig. Az ő szent lelke által itt van közöttünk. Ő az, aki bennünk él, és sokféle munkája között, többek között azt végzi el, hogy eszünkbe juttatja, amiket Jézus mondott, hogy minthogyha csak itt lenne és tanítana minket, a Szentlélek hozza az igét nekünk. Elvezet minket minden igazságra. A mester, a nagy mester, akihez a tanítványok oda mehettek kérdéseikkel, az ő lelke által itt van közöttünk, és elvezet minket azokra az igazságokra, amiket meg kell ismernünk ahhoz, hogy kegyes és istenfélő életet élhessünk. Az ő lelke által pásztorol minket, vigyáz ránk, vigasztal minket, ahogy oda ment a gyászoló nővérekhez, és segített rajtuk gyászukban, csodás módon. Ahogy a parázna nőnek az életét helyreállította, az ő szent lelke által ugyanúgy van jelen a mi életünkben. Ismer minket, ismeri helyzeteinket, és segít rajtunk. Ahogy a pásztor vigyáz a nyáira, a Szentlélek zálogát nyertük üdvösségünkre, hogy mert ő bennünk él. Nem csak új szívet kaptunk, ha emlékeztek rá Ezékiel könyvében, nemrégen ezzel foglalkoztunk, hanem egy új lelket is helyezett abba a szívbe. Mert sajnos sok példa van arra az Ószövetségből, és sajnos még napjainkban is találkozunk ilyen, hogy valaki szájával vallja őt most, aztán máskor megtagadja. De akik valóban újjászülettek, azokban az ő lelkét, az új lelket helyezi bele, és ez biztosítja, hogy élő marad a szív. Az az új szív, amit tőle nyertünk. Szóval valóban jobb nekünk, hogy ő elment, de mégis velünk van, minden napon, a világ végezetéig, az ő drága lelke által. Ez történt akkor, és ez az igazság ma. Álljunk fel és imádkozzunk. Urunk, te vagy a kapocs, aki összekött minket itt a 21. század elején, azokkal a tanítványokkal, akik Jeruzsálemtől egy szombatnapi járásra akkor tanúi voltak, menjön menetelednek. Magasztalunk azért, hogy ahogy ők szerettek téged, ahogy ragaszkodtak hozzád, úgy szerethetünk mi is ragaszkodhatunk hozzád most. Köszönjük, hogy ahogy életedet adtad értük, és ahogy nap mint nap bizonyítottad szeretetedet irántuk, mi is tudjuk, hogy halálodban találtunk életet, és hogy minket is ugyanúgy szeretsz. Köszönjük, hogy a megígért drága szent lelket kitöltötted reánk is, Urunk. És ő az, aki szívünkhöz és értelmünkhöz hozza szavaidat, elmagyarázza munkádat, emlékeztet az Atya akaratára, megtanít minket tetszésed szerint élni. Ahogy ők elcsüggettek, félelembe terült rajtuk a viharban, ugyanúgy rajtunk is erőt vesz a félelem életünk viharjaiban. És köszönjük, hogy lelked által közöttünk vagy, bennünk élsz, és lecsendesíted a vihart. Köszönjük, hogy ahogy szentségedet és tisztaságodat látva, bűnt vallott Péter, az ő szavára mi is bátorkodunk megvallani bűneinket, és meghódulunk előtted, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy elvégezted a munkát, amiért elküldött az Atya. Tökéletesen elvégezted azt. És köszönjük, hogy bár fizikailag nem vagy itt, sokkal valóságosabban jelen vagy a mi életünkben. Magasztalunk ezért, megváltunk. És azért könyörülünk most, hogy taníts meg minket ragaszkodni hozzád, kiváltságnak tartani, amikor szavadat halljuk, engedelmeskedni neked és követni téged mindenben, ahogy tanítványaitól azt elvárod. Köszönjük, Urunk, hogy megmutattad nekünk annak az életnek a jutalmát, ami engedelmeskedik az Atya akaratának. És olyan csodálatosan tiszta és szép ez a kép, ahogy elvégezted földi szolgálatodat, és fölemeltettél, hogy ez lehet a mi reménységünk is, Urunk. hogy ahogy elvégezzük munkánkat, amivel megbíztál minket itt, akkor átemelsz minket az örök dicsőségbe. Segíts így élni. És még ebben a kérdésben is a te bölcs döntéseidre ráhangolódni, azoknak átadni magunkat. Kérjük, hogy áld meg ennek az estének hátra levő óráit. Segíts, hogy ezeken elgondolkozzunk. Örüljünk döntéseidnek. Gyönyörködjünk a te munkánkban. Élvezzük közelségedet. Amen.